Sziasztok, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Gémon, a Rádiókafé 98 gaminggel és esporttal foglalkozó műsora, ma pedig Bényi Laci Gret lesz a műsorvezetőtársam. Szia Laci!
Szia Jöc!
Olyan dolgokkal készültünk, amiről azt gondoljuk, hogy korszakalkotóak, illetve nagyon érdekesek lehetnek szinte bárkinek, hiszen a játékipar és a játékfejlesztés egy nagyon különleges terület. Önmagában a játékot fejleszteni már egy érdekes dolog, hiszen a képzelet szab csak határt annak, hogy milyen világot teremtünk, és abban mit helyezzünk el, milyen történetet. De vannak ennek a történetnek kiemelt szereplői, és Lacival most őket gyűjtöttük össze, csomagoltuk be, és hát eljutunk, ameddig eljutunk, nagyon úgy néz ki, hogy azért ez több adás lesz, hiszen Lacinak van egy nagyon extenzív játék újságírói múltja, és egy-kettő ilyen legendával volt szerencséje még élőben is találkozni, ilyen kiállításokon nagyjából, vagy volt egyébként ilyen személyes interjúd is?
Hát egy időben volt divat ez a stúdió látogatás, és akkor ott azért lehetett találkozni úgymond híres emberekkel. Ugye arról van szó most, hogy a talán leghíresebb vagy legnagyobb befolyással rendelkező játékfejlesztők, játékdizájnerek, programozók, hardveres emberek, tehát akik tényleg így a legbefolyásosabb emberek voltak ebben a 40-50 évben, amit így játék történelemnek nevezünk, hogy róluk fogunk beszélni. Mindenki hozott egy kis listát a szívének legkedvesebb, vagy legfontosabbnak tartott ilyen emberekről, fejlesztőkről, aztán átbeszéljük a velük kapcsolatos élményeket.
Kezdjük akkor talán az egyik legnagyobb névvel, John Carmackkal. Az ő érdekessége, hogy ő azért még így bőven a 90-es években indult el, és ahogy néztem az ő történetét, és olvasgattam, azon kaptam magamat, hogy annyira ilyen vadregényes picit az ő története, hogy már nem tudom, órák óta így nézegettem a sztorikat, meg a különböző videókat, ami hozzáfűződik, és talán az a ritka együttállás volt, hogy az első munkahelyén ő találkozott John Romero-val, és ugye ők alkották ezt a legendás párost, ami az ID-t is megalapította, és például nekünk köszönhetjük a Doom-ot, vagy akár a Quake-et. Szóval mindenképpen két olyan alakról beszélünk, aki nagyon-nagyon sokat tett hozzá a játékos világhoz. Viszont Carmackról volt egy sztori, hogy egy nagyon furcsa emberkéről beszélünk, aki alapvetően egy olyan munkahétbe hisz, hogy 10 órát dolgozik egy nap, és 6 nap dolgozik, viszont vannak ilyen programozói csendjei, amikor, hogy a kognitív képessége maxon maradjon, ő így elvonul más országok, a mással foglalkozik, de hogyha ő programoz, akkor azt mondja, hogy a fókusz megtartásához ez az ideális idő. Viszont ehhez olyan partnereket keres, aki intuitív is le tudja őt kötni, tehát hasonló partner programozásba, ezért azt tartották, hogy vele nagyon-nagyon nehéz volt együtt dolgozni, és például Romero átütötte ezt a küszöböt, hiszen ő szintén egy ilyen, a Softdiskben, mikor találkoztak, ő szintén egy ilyen designer génius volt annó.
Hát igen, de akkor még szerintem, amikor ők találkoztak, még ez úgy designer, játék designer még így külön nem is létezett, hanem ők programozók voltak ötletekkel, mondjuk így, ez talán a legpontosabb, és ebből a kettősből a Carmack volt az, aki inkább a programozó volt, a Romero volt az, akinek inkább ötletei voltak, ezt úgy értem, hogy például ő erőltette, hogy legyen valami kis keretsztori, a Carmack mindig ugye van ez a legendás mondás, hogy a játékokban ugyanúgy nem kell sztori, mint ahogy a pornóban se kell, ami hát nyilván ezzel nehéz egyetérteni annyi narratív játék után, de azért ez még a 80-as években volt, amikor ezt mondta. Romero pedig az volt, aki ugye a pályákat tervezte, aki lelkesen bemutatta a szörnyeket, hogy milyen jól vannak megrajzolva, hogy milyen jó zenéje van. Carmack pedig az volt, aki közben csöndben ült a sarokban, és programozta a sosem látott grafikai effekteket. Ugye az idnek, ennek a stúdiónak volt ezek a grafikus motorok a fő erőssége, hogy minden egyes játékhoz, vagy hát egy ideig minden egyes játékhoz a Carmack csinált egy teljesen új ilyen programrendszert, ami új szintre emelte a grafikát, és ezért ők mindig nem is feltétlenül azért, vagy nem is csak azért volt nagy szám egy új játék megjelenése tőlük, mert hogy megint lehet új vidéket bejárni, új nem tudom, ők ugye mindig akciójátékban, ilyen belső nézetes lövöldözős játékban, FPS-ben utaztak, hogy megint kitalálnak új fegyvereket, új szörnyeket, új helyszíneket, új trükköket, hanem azért is, hogy úristen, a Carmack, meg később a Carmack és csapata milyen extrákat találtak ki ilyen technikailag, és emlékszem, a Quake 3-nál volt az, hogy megtanulta Magyarországon mindenki, aki olvasta a magazinokat, a Bézier görbéknek a nevét, ami tulajdonképpen csak egy ilyen egyenlet arra, hogy hogyan lehet tényleg görbe felületeket létrehozni ezekből a szögletes poligonokból, ami így igazából egy teljesen sokadlagos dolog, de ezt így valahogy fölkapta a marketing, és mindenki megírta, hogy a Bézié görbék azt a karmak, azt, hogy megcsinálta, hogy szögletes anyagokból tudott görbefelületeket létrehozni, és tudod, ilyen, így ténylegesen nem sokat tesz hozzá, hogy mit tudom én, van egy pálya, amin van egy ilyen nagy démonszáj, és akkor a nyelv az ilyen, tényleg ilyen görbe volt, és azon lehet bemenni, de ez valahogy ez így beleragadt. Én sok emberre találkoztam, aki a Quake 3-ra már nem is emlékszik, de a Bézié görbe az még
a matek tudáshoz is hozzátett karmak, igen. Az érdekesség vele kapcsolatban, hogy azért is ár rá nagyon ez, hogy úttörő, hiszen olyan megoldásokat alkalmazott, amit előtte senki.
Mint a Bézié görbe.
Mint a Bézié görbe például. Ugye volt egy este, amikor bemaradtak a Softdisknél, és gondolkoztak azon, hogy mit kéne megcsinálni, és hát a Nintendo-ra kikacsintottak oldalra, és úgy gondolták, hogy akkor mi lenne, hogyha egy célt hardware, tehát a Nintendo, ami erre készült, annak így leképeznék a Super Mario Bros. 3 egyik pályáját egyik este, és akkor mondták Carmacknak, hogy mi lenne, ezt most megcsinálnánk este. Carmack pedig mosolygott, és azt mondta, hogy oké, ebben a legnehezebb dolog az, ami egyébként nekünk már fel se tűnik így a 2000-es évek után, hogy ugye hogy a pálya scrollozódik, tehát megy jobbra, meg megy balra, az egy nagyon-nagyon nehéz programozói feladat volt, hiszen erre nem volt cél hardware akkor, és hát Carmack azért törte a fejét, de életében, hát vagy nem is az életében, a PC-s programozás életében először megoldotta azt, hogy ez a scrollozás, ez teljesen egy ilyen folyékony élmény legyen. Tehát valami tényleg elképesztő géniuszról beszélünk, hozzáteszem azt, hogy ami nekünk megint alap FPS játékban, hogy fölfele, lefele, jobbra-balra nézünk, az a Quake-kel debütált anno, hiszen a Doom-ba ugye egyenesen néztünk, aztán fordultunk, tök mindegy, fönt lenn volt az ellenfél, ha lőttünk, akkor arra ment a golyó. Tehát valami, a másik dolog, ami hozzá kapcsolódik, a tech demo fogalma, az pont, amit mondtál, hogy amikor létrehozta a motorokat, akkor csomóan azt gondolták, hogy ez igazából egy ilyen prerenderelt videó, amit ő mutat, és hogy ez nem egy játék. Tehát tényleg egy nagyon furcsa emberről beszélünk, viszont nagyon zárkózott is. Ha jól tudom, ő már nem az időszak te tulajdonosa.
Nem. Hát már igazából elég rég, nem ugye a stúdiót azt először az Activision-höz tartozta, de az még csak ilyen kiadó-fejlesztő viszony volt. Aztán ugye a Bethesda vásárolta fel őket, és ott egy ilyen elég csúnyán lett vége az ügynek. A Carmackot ugye őt mindig az ilyen megoldatlan technikai problémák kezdték érdekelni. Ez nagyon sokáig ugye, hogy lehetne még jobb látvány nyújtani egy videójátékban, de egy ide után tényleg, ahogy úgy tűnik, ő elég nagyon sokat beszél ezekről a technikai dolgokról, ami tulajdonképpen a munkája, de egyben a hobbija is, mert ahogy mondtad, egy furcsa alak, tehát ő nem feltétlenül szeret interjúkat adni, nem nagyon beszél magáról, ezért volt jó társa a Romero, aki ugye őt nevezték ilyen rockstárnak, hogy ő az, aki elé állt, és ő az énekes a bandában, a Carmack, meg hátul az ultratechnikás gitáros és dobos egyszerre.
És vokalista, és minden más.
És elkezdte érdekelni valami más, és ez a rakéta technológia volt. Hogyan lehet ugye civilként űrbe jutatni rakétát, milyen eszközök kellenek ehhez, milyen motor. Ugye ez elképesztő fizikai, matematikai számításokat igényel, ami egy ilyen hozzá hasonló, tényleg csak erre koncentráló, a lehető legjobb értelem mondom, szent őrültnek a mániája lehet, és egy idő után már inkább ezzel foglalkozott, mint az ides dolgokkal. Aztán elkezdte érdekelni a VR, ugye a virtuális valóság, ezek a szemüvegek, még a legelső generációja ennek már, mint az újkori legelső generáció, ugye ez a Oculus Rift volt, ugye, amiben senki nem hitt, és Kickstarteren gyűjtöttek rá pénzt, még nem is volt mögötte rendes cég, és a Carmacknak megtetszett ez, hogy mert ez ugye megint egy ilyen érdekes matematikai, programozási kihívás, hogy hogyan lehet a két szemnek úgy látványt adni, hogy az egy térbelisége illúzióját keltse, és már inkább ezekkel foglalkozott, mint a saját melójával, és akkor volt egy per is a Bethesdával, mert beperelték, hogy a céges gépen a magánc utcait csinálta, aztán visszaperelt, aztán beperelték azért, mert hogy hazavitte a Bethesdás utcait. Tehát ilyen nagyon csúnya vége lett annak a dolognak, és azóta, amennyire én tudom, viszonylag szabadúszóként ezzel a két témával foglalkozik, a VR-ral meg a rakétázással, néha egy évig inkább csak az egyikkel, aztán három évig inkább csak a másikkal, tehát ilyen szempontból éli az életét, és tud a hobbiainak szentelni időt, úgyhogy gyakorlatilag éppen amivel foglalkozik, annak egy óriási lökést is tud adni ezzel, de ő szerintem egy kicsit kiábrándult a részben emiatt a nagy balhé miatt ebből a játékvilágból, meg szerintem ő az az ember volt, bár ez már tényleg teljesen az én véleményem, aki inkább úgy tudott brillírozni, hogy amikor még ilyen 5-10 fős csapatok voltak, amikor tényleg minden, amikor a fejébe lehetett az egész forrás.
Akkor belefért az egész, igen.
Amikor lehet, hogy más is belenyúlt egy kicsit a programozásba, mert mit tudom én, például a hangprogramozást azt mindig más csinálta. Volt egy időszak, amikor a hálózati programozás, tehát én nagyon specifikus részekkel más foglalkozott, de azért ő írta az engine-eknek a nem tudom 60-80-90%-át, most ezt ki tudja, hogy melyik játéknál mennyi volt, és ott volt az, ahol tényleg még, amikor még egy ember forradalmat tudott csinálni, akkor ő volt az az ember, aki forradalmat csinált, és mindenki más tátott szájjal nézte, hogy úristen ember, mit csinálsz? És mondtad, hogy elvonult néha egy programozni, és ezekből is emlékszem, amikor megjelent az egyik iPhone, akkor ugyanígy elvonult 3 hétre, kivett magának egy szobát valami luxus hotelben, sosem ment le a medencéhez, meg a strandra, meg ilyenek, hanem ott maradt a szobában bezárkózva, és 3 hét alatt nulláról kitanulta az iPhone programozást, és írt rá egy programot. Azt hiszem a Doom RPG volt az első, ami egy körökre osztott Doom tulajdonképpen.
Ez ilyen kármakos kikapcsolódás luxus hotelben. És egyébként ez jellemző is rá, tehát például ugyan a NASA-nak a marskutató roverébe is írt, azon a szoftveren is dolgozott ő, tehát abszolút az űrkutatásnak a híve. Sőt, ha jól tudom, valami űrkutatási versenyen is indult, amit a Google szervezett, és volt neki egy cége is, mondja azt, hogy fut vagy nem, azt nem tudom. Egy érdekes sztori van fenn egyébként az interneten azzal kapcsolatban, hogy Carmack mennyire, hogy is mondjam, más világban élt, és hogy mennyire nem érdekelte ez a siker. Annó még 1995 és 2001 között ugye Thresh volt az a játékos, aki rendre az ID Software játékaiban nyert, a Doom-ba, a Quake-be, és ezeken a helyi versenyeken nyilvánvalóan. És 97-ben az M-Player döntött úgy, hogy csinál egy ilyen nagy-nagy versenyt, és gyakorlatilag lehetett online kvalifikálni. 97-ben még az ugye érdekes volt, mert az internetnek az elérése és a különböző helyi viszonyok azért még így furcsán álltak össze. Na de a lényeg az volt, hogy Amerikában megszervezték ezt a versenyt, volt egy-két európai résztvevő, és az E3-on volt a döntő, ez az akkor legnagyobb játékos show. Carmack pedig úgy döntött, hogy ő bedobja az akkori Ferrari-ját. Hát ezt nem is kell mondanom, mint hogyha most is egy luxus autót valaki csak úgy bedobna egy ilyen verseny
győztesének. Abszolút. Mondaná, hogy bedobok már Ferrari-mat.
Igen, és Thresht kérdezték egyébként, hogy milyen volt a döntőbe játszani, és hát végül is úgy jött ki az ágrajz, hogy őt magasan egyik legjobbnak tartottak, és valóban ő játszotta a döntőt tulajdonképpen a másik parton lévő hasonló kaliberű erős játékossal, rájuk számítottak, és ő azt mondta, hogy akkor volt igazából neki nehéz, amikor leült a döntőhöz, és mögöttük volt egy ilyen kis kiállító, nem tudom, elkerített részbe a Ferrari, és így nulatosult benne, hogy most van tétje azért, amiért játszik. És kérdezték tőle, hogy valóban megkapta a kulcsot, és azt mondta, hogy igen, miután ő megnyerte a meccset egyébként egy megalázó 13-1-re. Minusz egyet ebben a játékban úgy lehet összegyűjteni, hogy felrobbantott saját magadat, tehát az ellenfele. Igen, tehát az ellenfele teljes megsemmülésben ott ült mellette, és Carmack oda sétált hozzá, és mondta, hogy jó, hát akkor itt vannak a kulcsok, és megkérdezte, hogy haza tudsz-e vele menni. És hát Thresh mondta, hogy hát ez botváltós autó, ugye, hát ilyet életében nem vezetett, fogalma sincsen. Jellemzően Carmackra a megoldás, mondta, jó, várj egy picit, egy 20 percre eltűnt, majd utána visszajött, és adott neki egy rakat kest, és mondta, hogy tessék, akkor haza tudod így hajóztatni az autót, és nem lesz gond. És Thresh teljesen lefagyott, hogy hát ez így a nyereményen felül meg mindenen, de ez a jellemző Carmackra, hogy egyszerűen nem érdekelte. Megvan oldva a probléma, mindenki boldog, viszont hallás.
De egyébként még ehhez is, hogy milyen jelentős dolgokat köszönhetünk neki, mert az, hogy most nagyobb poligonszám, nagyobb felbontás, meg ilyesmi, ez is technikailag fontos volt, de például az ilyen e-sportoknál az, hogy ugye ők találták ki ezt a kliens alapú multiplayert, plusz a Carmack programozta le azt hiszem már megjelenés után ilyen rajongói kérésre, hogy ezeket a visszajátszásokat, az ismétléseket el lehessen menteni, és hogy ne foglaljanak sok helyet, nem a tényleges visszajátszás videó van elmentve, hanem az egyes játékosoknak ugye az inputja, tehát hogy mikor milyen gombot nyomott, mikor kattintott az egérrel, és ez ilyen néhány kilobájtos fájként lehetett egész meccseket, például a Thresh-nek ez a döntője, és emlékszem a magyar újságoknak, ami volt CD melléklete, az megjelent rajta, sőt azt hiszem a PC Gurunak volt régen külön Quake rovata, meg volt egy magyar Quake, a Quake World szerver, egy ilyen weboldal volt, és ott az összes nagy amerikai, európai, ázsiai versenynek a meccseit le lehetett tölteni, és ez is egy ilyen zseniális dolog volt, ami megelőzte korát, mert ezt ma ugye Twitch-nek hívjuk, meg YouTube Live-nak, meg spektátulásnak, meg ilyesmi, de ők már megcsinálták, nem tudom, 96-7 körül ezt.
És nagyon érdekes tényleg, hogy amit mi annyira közvetve vesszük meg, mert itt van az asztalon, és hát benyomom a mobilom, most nézem, hogy azok ilyenkor technológiai, nem is tudom, ilyen forradalmak voltak, amivel nem is számoltak. Na jó van, John Romero és John Carmack együtteséről, illetve Carmackról külön elég sokat beszéltünk. Még van egyébként egy randi sztoria, de azt majd később osztjuk meg. Lépjünk tovább, mert ki szerepel nálad a listán?
Én úgy gondoltam, hogy akkor hozzunk ilyen nagy elsőket, és a Ralph Baer volt az, akinek tulajdonképpen az egész konzoljátékosdit meg nagyon nagy tekintetben a videójátékosdit köszönhetjük. Ő ugye egy lengyel származású, nem német származású mérnök volt, aki ugye a II. Világháború előestéjén menekült Amerikába, ugye a családjával, rögtön beszállt a hadseregbe, és akkor őt ilyen irodai szolgálatra kiképezték, aminek egy része az volt, hogy ugye hírszerzői munkát is vállalt, ott lehallgató készülékek, nagyon korai katonai számítógépekkel dolgozott, és amikor hazament, akkor egyrészt ezt ma olvastam egy ilyen interjúban, hogy 16 tonna fegyvert vitt magával, ami egy ilyen elég megdöbbentő csomag lehet, amikor így fölülnél a hajódra, hogy még ez a 16 raklap, ez még az enyém darabonként egy tonna.
Igen. Mi van benne? Semmi.
De hogy hazament, és rádiómérnöki, meg tévémérnöki képesítést szerzett, és már 1951-ben, amikor ilyen tévés dolgokkal foglalkozott, akkor eszébe jutott, hogy ez a tévé igazából nem feltétlenül muszáj, hogy csak passzív dolog legyen, hogy ezt csak valaki nézze, mert igazából technológiailag az nem is olyan nagyon nehéz, hogy valami interak, hogy fényt irányítsál mondjuk egy tévén valahogy, de mindenki ezt mondta, hogy ez hülyeség, ez miért akarnék fényt irányítani a tévén. Nyilván akkor még senki nem tudta, hogy lesz majd egy karmag, aki az egy darab fényből csinál egész világokat. És aztán 15 évnek kellett eltelnie, amikor már egy másik cégnél volt, ez egy katonai beszállító cég volt, akkor a Baer már egy 500 fős mérnöki gárdát vezetett. Ilyen olyan cuccokon dolgoztak, megpróbáltam megnézni, hogy minden még ma is titkosítva van. Tehát ilyen radarok, meg ilyen szonárok, meg ilyesmiknek a programozását, meg a hardvereit tervezték. Tehát tényleg ilyen tök komoly munka, és ahogy ő meséli, 1966-ban, augusztusban dögmeleg, kint van a buszra vár, elmegy szemben a másik sávban egy busz, tévét hirdetnek rajta, körülnéz, tévéműsorok óriás plakátjai, elmegy egy ilyen kocsi, amiből üvölt egy ilyen fickó, ami megint csak ami sportműsort hirdet, és akkor megint rájött, hogy a tévé aranykorában vagyunk, már mindenkinek van tévéje, hát ugye Amerikáról beszélünk nálunk, talán ez még egy évtizeddel arrébb van. És megint eszébe jutott, hogy de ebbe lenne valami, hogy interaktív tévé, nem úgy interaktív tévé, hogy én mondom meg, hogy mi legyen a műsorban, hanem hogy az ember, ugye valami hasonlót csinálhattak ők is, amikor a radaron ugye kijelzők vannak, és azt le kellett valahogy programozni, és megjelentettek a világtérképet, amin ugye látszik a különböző radaroknak a jele is. És innen indult el az egész konzolosdi, hogy ő kitalálta, hogy valamit lehetne, és az első játék, amit megcsinált, az volt, hogy az egyik játékos irányít egy pöttyöt, a másik játékos irányít egy pöttyöt, az egyik menekül, a másik üldözés, ugye akkor az győz, hogyha utoléri a másikat, vagy ha egy percig el tud menekülni. És ez ugye ennyiből állt az egész játék, hogy ott volt a tévén, mindenki egy-egy ugyanolyan fehér színű pöttyöt irányított, és hát aztán több év kellett hozzá, hogy ebből egy ilyen eladható konzol legyen, és annyira nem hitt benne senki, hogy végül azt mondta neki a cég, akinél dolgozott, akinek a pénzén ezt kifejeztették, hogy figyelj, keressél valakit, akinek kell ez a cucc. Ez mi, figyelj, mi a hadseregnek csinálunk szonárokat, nem fogunk ilyen hülyeséggel foglalkozni, és aztán a Magnavox nevű tévégyártót sikerült megkeresni, akik úgy voltak vele, hogy hát ez egy hülyeség, de a katalógusban rohadt jól el lehet majd adni, akkor a Magnavox volt a második legnagyobb gyártó, tévégyártó, az RCA volt az első, és óriási nagy háborúban voltak, és ez egy ilyen plusz egy érv, hogy...
Az ördögi marketing megint közbeszólt.
És ugye akkor még nem létezett a videójáték kifejezés, ezért utána néztem, zárt áramkorú elektronikus játszótér volt az első konzolnak a hivatalos neve a katalógusban. A videójáték meg a játékkonzol az ennél jobban hangzott, és ez 72. szeptemberében jelent meg, ez volt az első otthoni konzol. Annyira új volt, hogy a Pong, ugye az első tényleg tömeggyártott, tényleg sikeres játékterem automata, az 2 hónappal később jelent meg. Tehát előbb volt konzol, mint játékterem, ami szerintem tök furcsa. Volt néhány, egész pontosan 2 játéktermigép korábban is, de azok ilyen pár tucat példány létezett belőle, talán pár száz. Úgyhogy ez a Magnavox végül Odyssey néven adta ki ezt az első konzolt. Még nem volt grafika, mert tényleg csak a fekete képernyő fehér pöttyöket lehetett irányítani, úgyhogy rá kellett ragasztanod ilyen műanyag rajzokat, hogy mondjuk egy hoki stadion fölülről, és akkor irányítottad, vagy egy asztali tenisz pálya, vagy csináltak hozzá ilyen társas játékot is, és akkor még volt a konzolhoz játékpénzt adtak meg dobókockát, tehát ilyen még nem tudták, hogy mi az a videójáték, de már majdnem ott voltak, és egész sikeres lesz, több mint 350 ezer darabot adtak el belőle, 28 játék volt elérhető, volt hozzá fénypisztoly is, úgyhogy ő volt az első, aki felismerte, hogy lehet játszani tévén.
Ez egy hihetetlen érdekes sztori, viszont most meg kell, hogy picit szakítsalak, mert az adás időnknek az első része most lejár. Elköszönünk egy pár percig, és utána érkezünk vissza hasonlóan érdekes sztorikkal. Maradjatok addig is velünk!